Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vanó Renátát, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnök helyettesét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mondhatjuk, hogy örömkönnyekkel, vagy valóban sírással kísért estén vagyunk túl. Meghúzták, illetve kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Annyit előjáróban talán már elárulhatunk, hogy a diákok háromnegyede örülhet, hiszen bejutott az általa választott első, második vagy harmadik helyen választott oktatási intézményben. Voltak éppen a korábbi évekhez hasonlóan zajlott minden, azt leszámítva, hogy a koronavírus járvány miatt idén elmaradt a szokásos pont ott parti, mert itt ugyebár az elmúlt években a résztvevők száma azért jócskán felülmúlt a jelenleg szabályokban rögzített 500 főt. Tehát nagyjából a mechanizmus az nagyjából ugyanúgy zajlott, és ugyanúgy az SMS értesítés, illetve a felvi.hu-n a tájékozódási lehetőség az adott.
Abszolút, tehát tegnap este 8 órakor minden jelentkezőnk megkapta az SMS-t, a felvi.hu-n futottak a ponthatárok, és valóban, ahogy Kocsonya úr is említette, nagy örömünkre szolgált, hogy a jelentkezők háromnegyed részét felvették a felsőoktatási intézmények, tehát szeptemberben megkezdhetik ezen jelentkezők a felsőoktatási tanulmányaikat.
Beszélünk majd mindjárt a népszerű szakokról, intézményekről, ponthatárokról, és ez nyilván egyfajta rangsort is kiad a felsőoktatás tekintetében, de azért még amolyan bevezetőképpen a felvételizők számának alakulásáról azért érdemes szót ejtenünk. Én most megnéztem éppen az elmúlt 20 év adatait, és ebből számomra az derült ki, hogy 2002-2004 volt az a két év, vagy az e közötti időszak volt az, amikor rekordszámban jelentkeztek a hazai felsőoktatásba, akkor, ha jól láttam, akkor 160 ezernél is többen, és hát értelemszerűen ugyancsak ez az időszak volt, amikor a legtöbben bejutottak a hazai felsőoktatásba. Most, ha az idei adatokat nézzük, akkor a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre összesen 91.460-an jelentkeztek, és ez a szám tavalyhoz képest is azért elég jelentős csökkenést mutat. Mindennek vajon demográfiai okai lehetnek, tehát hogy eleve ez a korosztály most kisebb létszámú, mint volt akár csak tavaly, vagy akár 5-10 évvel ezelőtt?
Számos oka lehet természetesen. Valóban az elmúlt években 100-110 ezer fő között mozgott a jelentkezők száma. A tavalyi év egy picit kiugrott a maga 112 ezer jelentkezői számával. Valóban most némileg kisebb a jelentkezők száma, viszont az kifejezetten pozitív, hogy arányaiban, tehát a jelentkezők számához képest most kifejezetten nagy százalékban vettünk föl hallgatókat.
Tehát azért azt mondjuk el, hogy most ebből, ugye említettem, hogy 91.460-an jelentkeztek, és akkor hánynál áll most a mutató, hány jutottak be számszerűen?
68.112 fő jutott be a felsőoktatásba. Ez ugye a jelentkezők háromnegyede, 74%-a. Az elmúlt évekhez képest az a 74%-a a legmagasabb százalék. 16-ban 67%, 17-ben 69, majd 18-19-ben a jelentkezők 70-70%-a jutott be. Most 74%, amelyet mindenképp pozitívunként tudunk megemlíteni.
Ha megnézzük az állami ösztöndíjas helyek arányát, illetve a költségtérítéses helyek arányát, akkor ott hogy alakulnak a számok?
A jelentkezők több mint 80%-a magyar állami ösztöndíjas helyre került be, és a közel 20% költségtérítéses hallgató pedig, majd később gondolom kitérünk rá, diákhitellel is tud élni gyakorlatilag mind a képzési költségei, mind egyéb költségek fedezésére.
Ugye, ha jól tudom, vagy hát jól emlékszem, még az én lányaim gyakorlatából, hogy meg kellett ugye jelölni eleve a felvételi jelentkezésnél, hogy ösztöndíjas helyet szeretne az ember, vagy költségtérítéses helyet. Van olyan, aki mondjuk kifejezetten csak a költségtérítésest jelölte meg, vagy vannak olyan intézmények, felsőoktatási intézmények, vagy olyan szakok, ahol eleve csak költségtérítéses képzésre lehet jelentkezni?
Ugye magyar állami ösztöndíj lehetősége minden magyar állampolgárnak adott, valamint Európai Unióból érkező, de harmadik országból érkező jelentkezőknek is természetesen. Ám de magyar állami ösztöndíjat 12 fél éven keresztül kaphat egy állampolgár, amennyiben osztatlan képzésre, tehát 10 fél évnél hosszabb képzésre jelentkezik, akkor nem 12, hanem mondjuk 14 fél évig lehet ösztöndíjas. Tehát előfordul az, hogy valaki már ezt a 12 fél évet elhasználta, viszont folytatja a tanulmányait, szerez még egy diplomát, és már csak önköltséges idézőjelben a csak önköltséges képzéshez tud jelentkezni.
A kezdeti szakaszban, tehát alapképzésen, amikor mondjuk érettségi után adja be a jelentkezését, akkor nincs olyan képzési forma, amire csak költségtérítéses lehetőség van?
Képzési forma nincsen. A magyar állami ösztöndíjas képzést ugye az állami fenntartású intézmények, az egyházi fenntartású intézmények, illetve a most majd modellváltás következtében augusztus 1-től állami alapítvány által fenntartott intézmények kapnak. Néhány olyan magánfenntartású felsőoktatási intézmény van, ahol magyar állami ösztöndíj alapképzésen nem vehető igénybe, de mesterképzésen itt is van rá lehetőség. Illetve van egy olyan képzési szint, ahol lényegesen kevesebben élhetnek állami ösztöndíjjal, tehát inkább költségtérítéses a forma, ez a szakirányú továbbképzés. De ugye az már az alap, osztatlan vagy mester utáni szakirányú képzések sora.
Az állami ösztöndíjhoz kapcsolódóan azért vannak bizonyos kötöttségek, hogy feltételek, azt azért nem árt elmondani, bár gondolom, aki most túl van már a felvételén, illetve a felsőoktatási jelentkezésen, az tisztában van azzal, de azért itt vannak feltételek.
Így van, vannak feltételek, és attól tartok, hogy nincs mindenki tisztában, aki jelentkezik. Nem feltétlenül olvasnak a jelentkezők teljes mértékben utána,
tehát,
hogy mit vállalnak. Így van, így van. Tehát aki magyar állami ösztöndíjas képzésre nyer felvételt, a beiratkozáskor nyilatkozik arról, hogy vállal két feltételt. Az egyik feltétel az az, hogy oklevelet szerez. Tehát nem csak abszolutóriumot, és nem csak záróvizsgát, hanem megszerzi az oklevelet is.
És bizonyos időn belül?
Bizonyos időn belül így van, tehát az adott képzés képzési idejének másfélszeresén belül.
Tehát akkor sokat halasztani nem lehet azért.
Vannak kiskapuk, tehát például a halasztás, vagy a passzív fél évek felfüggesztik, tehát igen, azok nem számítanak, de ugye korábban nagyon sok hallgató volt bent, sok fél évig a képzésben, egy pici presszió arra nézve, hogy igyekezzenek a kreditszerzéssel, igyekezzenek a fél évekkel, és igyekezzenek időben oklevelet szerezni. Tehát ez az első feltétel. A második feltétel a magyar állami ösztöndíj tekintetében pedig, hogy az oklevélszerzést követően 20 éven belül, tehát nagyon hosszú időn belül, Magyarországon, illetve hazai munkaviszonyt tartsanak fönn, nem csak Magyarországon, mert adott esetben, aki határon túlról érkezik, otthon is teljesítheti a kötelezettséget, de hogyha a magyarországi magyar állampolgárokról beszélünk, akkor hazai munkaviszonyt tartson fönn annyi ideig, mint amennyi ideig ő magyar állami ösztöndíjjal folytatta a képzését.
Tehát ez azt jelenti, hogy 20 éve van arra, hogy mondjuk egy egyetemi képzés esetében mondjuk 3 vagy 5 évig dolgozzon Magyarországon. Hát ez így viszonylag van. Azért elég rugalmas feltételnek számít.
Abszolút rugalmas.
Visszatérve még a jelentkezők számának alakulásához, mert éppen az járt a fejemben, hogy a különféle elméletek és magyarázatok születtek akkor, amikor már nyilvánosságra került az, hát ez ugye februárban kiderült, akkor volt a jelentkezési határidő, hogy idén azért jóval kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba. Ugye volt, aki úgy vélekedett, hogy sokan esetleg megrettentek a nyelvvizsga követelménytől, bár jól lehet, hogy ez ugye valóban ott volt követelményként, de ezt valamikor még ősszel, november tájékán a kormány kivette a feltételrendszerből. Viszont ott volt az emelt szintű érettségi követelményként, ami, ha jól tudom, akkor most az első év, ugye, hogy ez bekerült a felsőoktatási felvételbe, tehát csak az jelentkezhetett felsőoktatási intézménybe, aki legalább egy emelt szintű érettségit vállalt, egy emelt szintű érettségit letett. Ez egyébként többletpontokban azért akár a nyelvvizsga is, illetve hát az emelt szintű érettségi azért markánsan jelent pontszámot is, gondolom.
Így van, így van. Tehát, hogyha először nézzük a nyelvvizsgát, valóban ugye középfokú B2 komplex nyelvvizsgáért 28 többletpontot kapnak a jelentkezők, a felsőfokú C1-ért pedig 40 többletpontot. Azt elmondhatom, hogy az elmúlt években és az idén is B2 nyelvvizsgáért többletpontot kb. 30 ezer jelentkezőn kapott, C1-ért pedig moror lesz 10 ezer jelentkező, tehát kifejezetten szép számú
jelentkező. A 40 pont az már elég soknak minős, ugye 500 pont a maximum egyáltalán.
Így van.
A 40 pont az majdnem a 10%.
Így van, nagyon-nagyon sokat jelent, és élnek is ezzel a lehetőséggel a jelentkezők, pontosan tudják, tehát aki tudatosan készül, tehát mondjuk középiskolából jön, tehát nem felnőttként kezdje el a tanulmányokat, tudatosan készülnek a tanulók, diákok arra, hogy bizony a nyelvvizsgáért gyönyörűen többlet pontot kaphatnak. Az emelt szintű érettségiért is vizsgatárgyanként 50 többletpontot lehet kapni. Ugye legfeljebb két emelt szintűért, tehát legfeljebb 100 pontot gyűjthetnek a jelentkezők. Egyébként többletpontként legfeljebb 100 pont gyűjthető. Igaz, a többletpontok tekintetében itt annyi a megkötés, hogy minden egyes egyetemi főiskolai, tehát felsőoktatási szakhoz jellemzően meghatározott érettségi vizsgatárgyakból lehet összegyűjteni azt az 50 többletpontot. Tehát most mondok egy példát, a műszaki képzési területre magyar nyelvből emelt szintű érettségért nem adnak 50 többletpontot, ám de a természettudományos tárgyakért, illetve az informatikáért jár a többletpont ezen a területen. Na most az emelt szintű érettségére, mint bemeneti követelményre visszatérve, ugye a kormányrendeletbe több mint 5 évvel ezelőtt bekerült ez a követelmény, tehát kellő időt biztosította a jogalkotó arra, hogy felkészüljenek a jelentkezők.
Tulajdonképpen már a középiskolai tanulmányok kezdetétől tudható volt azoknak, akik most értek a felvételihez, hogy majd egy emelt szintű érettségi kötelező lesz a számukra.
Így van, így van. És ezért azt látjuk, hogy a fiatalok tudatosak. Amennyiben ott van előttük a cél, hogy felsőoktatásban szeretnének tanulmányokat folytatni.
Akkor megnézik, hogy miből szerezhető többletpont.
Így van.
Azért az érdekes, nem tudom, hogy az oktatási hivatalnak mennyiben van erre rálátása, de azért nyilván az volt a tapasztalás, hogy az elmúlt időszakban, annak ellenére, hogy nem volt ugye kötelező az emelt szintű érettségi, azért mintha egyre nagyobb számban letették volna ezt a vizsgázók, hiszen azért a jó nevű egyetemekre kellett az emelt szintű érettségivel járó pontszám. Tehát azért gondolom, hogy az elmúlt években már amúgy is nőtt az emelt szintű érettségére jelentkezők és az emelt szintű érettségit tevők száma.
Abszolút, így van. Annál is inkább, mert egyrészt korábban is, tehát 2012-től már vannak a rendszerben olyan szakok, ahová kötelező volt. Eddig is.
Ja, hogy maga az egyetem esetleg már előírta, vagy meghatározta a felsőoktatási intézmény? Vagy
nem, igen, nem a felsőoktatási intézmény, hanem gyakorlatilag jogszabály. Uh-huh. Tehát a képzési és kimentett követelményeknél, mint bemeneti feltétel, jogszabályban rögzített volt az emelt szintű érettségi, például a bölcsészettudományi képzési terület legtöbb szakán, az osztatlan képzéseken, itt megemlíthetem az építészmérnök, orvos, állatorvos, fogorvos képzéseket, tehát itt eleve kellett eddig is, korábban is emelt szintű érettségi, de ugyanúgy a társadalomtudományi képzési terület néhány szakján, tehát egyrészt emiatt korábban is igyekeztek emelt szintű érettségit tenni azon jelentkezők, akik ezen képzési területekre mentek, másrészt pedig korábban is ott volt a többletpont lehetősége, ami azért nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett. És ahogy jelezte, valóban az elmúlt években 40-43 ezer környékén volt évente az emeltszintű érettségi vizsgatárgyak száma, amit a májusi-júniusi vizsgaidőszakban tettek le. Az idén viszont ez jelentősen megemelkedett, több mint 50 ezer érettségi szám alakult.
Nézzük akkor valóban most már a ponthatárok tükrében, hogy hogyan is alakultak a számok, illetve tulajdonképpen az egyetemi képzések népszerűsége, hiszen ebből azért lehet erre következtetni. Sőt, hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy már a jelentkezések idején, ugye februári időszakban is kirajzolódott egy kép, mert az első helyre történő jelentkezések alapján már akkor is látszott, hogy a legnépszerűbb képzési területek a gazdaságtudomány, a bölcsészettudomány, illetve a műszaki szakirány, és hát ez tulajdonképpen évek óta nagyjából ez a trend, tehát ezek a leginkább népszerű képzések. Az intézmények szintjén pedig a legtöbb jelentkező az ötös orán tudomány egyetemre adta be a jelentkezését, ezt követte a Debreceni és a Szegedi Tudományegyetem. Most ugye megnézzük a felvételi pont határokat, illetve a felvettek számát, akkor nagyjából ugyanez a kép rajzolódik ki. Nagyjából ez a rangsor, ugye? Vagy ezek a legnépszerűbb képzési helyek?
Így van. Az elmúlt évek trendjének megfelelően az idén is a széles képzési portfóliót nyújtó tudományegyetemek vonzották a legtöbb jelentkezőt, nem véletlenül számos képzési területen és számos szinten nyújtanak képzést. Az ELTE tavaly is első volt a rangsorban, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem követte, ahogy Zoltán is említette. A Budapesti Gazdasági Egyetem viszont a 9. helyről most a 4. helyre ugrott. Mint ahogy az előbb elhangzott, a gazdálkodási képzési terület nagyon-nagyon népszerű, nagyon sok jelentkezőt vonzott, tehát a BGE...
Akkor nagyjából most a sorrend az úgy alakul, hogy az ELTE van az első helyen, ugye említette, hogy a Debreceni és a Szegedi Egyetem, és ezután következik rögtön a Budapesti Gazdasági Egyetem.
Így
ami
van.
Egy jó nagy ugrást könyvelhetett el ezek szerint ebben a rangsorban.
Így van, így van. A Pécsi Tudományegyetem, a BME és a Corvinus követi a BG-et.
Említettük már, hogy a jelentkező diákoknak a háromnegyede bekerült valamelyik felsőoktatási intézménybe, és ez ugye nagy, a 68 ezer felvettet jelent. Arról is szó volt már, hogy több mint 55 ezeren államilag finanszírozott helyre jutottak be, így kezdhetik meg ebben a formában a tanulmányaikat. De hát ugye nem csak alapképzés, hanem mesterképzés is van. Ez hogy oszlik meg nagyjából itt? Hogy látjuk a számokat?
Igen, a mesterképzésre felvételt nyert hallgatók száma az idén 12 ezer fő fölött van. Ez egy 8%-os emelkedés a tavalyi évhez képest, ami üdvös, pozitív. Ugye a mesterképzések létszáma, a mesterképzésen tanulmányokat folytatók létszámának az emelése minden felsőoktatási intézmény célja. Tehát mesterképzésre több mint 12 ezer jelentkezőt vettünk föl, alapképzésre több mint 42 ezeret, osztatlan képzésre mintegy 7500 jelentkezőnk került be, és felsőoktatási szakképzésre 6111 fő.
Izgalmas ugye mindig a ponthatárokat, vagy a pontszámokat böngészni, hogy hol volt a legmagasabb, és mi volt az idén a legmagasabb ponthatár. Ahogy én átnéztem a listákat, azért az derül ki, hogy most alacsonyabbak voltak a ponthatárok, mint a tavalyi évben. Ez nyilván betudható a kevesebb jelentkezői létszámnak, hiszen nyilván, hogy az egyetemek is abból gazdálkodnak, ahányan jelentkeznek az egyetemekre. Mégis, ha megnézzük, akkor milyen szakokon, most már így a egyetemektől talán elvonatkoztatva, de mégis milyen szakokon, vagy akár kötve is az egyetemekhez, hol voltak a legmagasabbak a ponthatárok?
Több oldalról megközelíthető ez a kérdés, hogyha az alap osztatlan képzéseket nézzük, mindig van 500 pontos jelentkezőnk, és 500 pontos felvetünk.
El lehet érni, mert én azt hittem, hogy ez az 500 pont van ugye meghatározva, hogy ennyi az elméletileg elérhető pontszám, de azt gondoltam, hogy ezt azért a valóságban azért igen nehéz teljesíteni az 500 pontot, de ezek szerint van olyan, aki ezt eléri?
elérhető. Az idén 3 ilyen jelentkezőnk volt, illetve már felvettünk, és boldog leendő pedagógus hallgató mind a 3. Pedagógus osztatlan képzésre felvett hallgatók, az egyik a Debreceni Egyetemen matematika latinon, a másik az Eszterházy Károly Egyetem Egerben matematika földrajzon, a harmadik 500 pontos hallgatónk pedig a Miskolci Egyetemen magyar történelem szakon fogja.
Hát ez, ahogy szokták mondani pestiesen, ez nem semmi, hiszen pont az volt látható, hogy a jelentkezők számaránya csökkent, és a pedagógus képzése jelentkezők száma meg különösen csökkent az idei esztendőbe, tehát ez akkor nagyon örvendetes, hogy 500 ponttal 3-an is pontosan a pedagógus képzést választották.
Így van. Tehát legyenek ilyen pedagógusaink, pedagógus jelöltjeink a jövőben is. Így van, tehát ez szerintem is nagyon-nagyon szép. Ettől függetlenül természetesen érdemes megnézni azt is, hogy a nagyobb hallgatói létszámot, tehát a legalább 20 főt felvett szakokon hogyan alakult a ponthatár. Itt is összehasonlítva a tavalyi pont számokkal némi, egy-két szaknál emelkedés, más szakoknál csökkenés van. A legalább 20 főt fölvett szakjaink közül kiemelném a mechatronikai mérnöki alapképzést a BME-n, vagy a Semmelweisen az ápolás és betegellátás szakgyógytornás szakirányát, vagy szintén a BME-n a fizika alapképzést, vagy az Állatorvostudományi Egyetem biológia alapképzését, ahol kifejezetten magas pontszámok voltak. Mesterképzésen más pontrendszerben működünk. Ugye ott 100 pontos rendszer van szemben az 500-zal, de ott is például a biológia, mint természettudományos képzés az első 3-ban szerepelt a vezetésszervezés mellett.
De nyilván a jelentkezők számaránya nagyban befolyásolja, hogy hol is húzzák meg az adott intézményben, az adott szakon a ponthatárt, és ahogy itt böngésztem az adatokat, találtam egy nagyon érdekes dolgot, miszerint az Ötös Orán Tudomány Egyetem matematika tanár német és német nemzetiségi nyelvkultúra tanári önköltséges szakán 490 pont kellett a bejutáshoz, és állítólag ez az idei rekord, ahol ez volt a ponthatár 490, de gondolom itt azért ebbe az is közre játszott, hogy itt viszonylag kis létszámú szakról és kis létszámú képzésről van szó. Tehát ez egy kuriózum, úgy is mondhatnánk.
Így van, tehát az osztatlan tanárképzések mindegyik párja, ugye két szakos osztatlan tanárképzéseink vannak, és ugye gyakorlatilag külön-külön szakként szerepelnek a felvételi szempontjából. Tehát ezért van az, hogy ön is megtalálta ezt a 490 pontos szakot, vagy az általam imént említett 500 pontosok is. Igaz, hogy ez nem a ponthatár volt, hanem a jelentkező egyéni pontszáma, de valóban ebből adódik, hogy ott kicsi a létszám, ám de nagyon magas pontszámmal jelentkezett, azaz X hallgató.
Igen. És úgy jött ki ez a rekord ponthatár. Igen. Egyébként az ELTE-n több szakra is 470 feletti pontszámmal lehetett csak bejutni, de azért vannak gondolom meglepetések. Én például meglepődtem azon, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonságpolitikai szakán is majdnem 450 pont kellett a bejutáshoz, aztán a Műszaki Egyetem, de az ugye el is hangzott, a mechatronikai mérnök, azért ott is ilyen jócskán 400 fölötti pont kellett, és a Semmelweis Egyetemen is az ápolás, betegellátás, gyógytornás szakon is ilyen 430 körüli pontszámmal lehetett bejutni. Én úgy olvasom ezeket a számokat, hogy ebben azért vannak meglepő tényezők, vagy lehetnek meglepetések is.
Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a mechatronikai mérnöki képzés, mind pedig az ápolás és betegellátás nagyon népszerű szakok. Nyilván látják a jelentkezők, hogy oklevélszerzést követően a munkaerőpiacon milyen pozitív lehetőségeik vannak. A nemzetközi biztonság és védelempolitika pedig egy speciális képzés, oda biztos, hogy azon jelentkezik.
Most talán egy kicsit ilyen divatos is.
Igen, divatos, így van, divatos, lehet, így van. Tehát valóban sok összetevője van annak, hogy egy adott képzésnek magas lesz a ponthatára, pontosan azért, hogy vajon milyen populációt vonz, hogyan gondolkodnak az oda jelentkezni vágyók.
A felsőoktatásba való bekerüléshez azért van egy minimum pontszám, ami, ha én jól emlékszem, akkor az idei esztendőben talán éppen módosult, hogy mi a minimum, amivel be lehet kerülni a felsőoktatásba. Ez hogyan alakult most az elmúlt években, illetve mi volt az idei minimum ponthatár vagy pontszám?
A jogszabályi minimum pontszám, amellyel alapképzésre és osztatlan képzésre be lehet kerülni, ez 280 pont. Ez alatt ti pontszámot elérő jelentkezőt nem vehetünk föl alaposztatlan képzésre. Felsőoktatási szakképzésre egy kicsit alacsonyabb, ez a jogszabályi minimum pontszámot 240, és ugye a mesterképzésnél ott teljesen más a szisztéma, ott a 100 pontos rendszernek a felét, tehát 50 pontot kell elérni ahhoz, hogy bekerüljön a jelentkezőnk.
500 pont, ez az a határ, ami egyáltalán megszerezhető, de mint a beszélgetés első felében hallgatóink is megtudhatták, volt az idén is olyan jelentkező, aki ezt az 500 pontot teljesíteni tudta. Azért érdemes egy kicsit talán elidőznünk annak kapcsán is, hogy a pontszámítás hogyan is néz ki, hogyan és miből tevődnek össze a pontok és a pontszámok.
Azt nem mondom, hogy nagyon egyszerű, ám egy-egy tanévben ugye már ősszel elkezdődik a következő felvételi eljárásra való felkészülés, elindulnak az egyetemek nyílt napjai, decemberben megnyílik a felvételi tájékoztató, januárban mindig ott van az edukáció kiállítás, roadshow-znak az egyetemek, egy picit időzőjelben roadshow-zik az oktatási hivatal, tehát mi is elmegyünk középiskolákba, gimnáziumokba, pedagógiai oktatási
tájékoztatási céllal.
Így van, hogy mind az érdeklődő jelentkezőket, mind adott esetben a pedagógusokat, akik továbbadják a 11-es, 12-es hallgatóknak a pontszámítás elveit, igyekszik a teljes szféra tájékoztatást adni. Tehát mind a pedagógusoknak, mind pedig a diákoknak, illetve a szülőknek is. És hogy hogyan is áll össze ez az 500 pont alapoztatlan képzésen. 400 pont az, amelyet tanulmányi pontok vagy érettségi pontok.
Tehát ezek a középiskolai tanulmányi eredményekből összeadódó átlag, illetve az érettségén szerzett eredmény.
Így van, így van. De ezen belül is ugye kétféle számítási módunk van. A tanulmányi pontok ból 200 pont a középiskolai osztályzatokból gyűjthető össze. Itt a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és egy idegen nyelv, valamint egy választott természettudományos tárgy utolsó két évvégi átlagának, a jegyei átlagának a kétszeresét vesszük. Ebből ugye összegyűlik 100 pont. A másik 100 pont az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlageredménye, és ez így 200 pontot ad. Emellé jön az érettségi pont, amely az adott szakra való felvételhez szükséges tárgyakból kiválasztott két érettségi tárgy eredményének, százalékos eredményének az összege.
És de ezt, bocsássa meg, ezt nem a jelentkezőnek kell mind összeadnia, hanem ez tulajdonképpen az oktatási hivatal felvételi rendszere ezt összesíti a jegyek alapján.
Abszolút, abszolút, természetesen, tehát nagyon komoly algoritmusaink vannak arra, hogy mindenkinek pontosan kiszámoljuk az eredményét, nyilván a beérkezett adatok alapján, de az oktatási hivatal számolja ki. És ugye ott van még a másik számítási mód, az pedig az érettségi pontok duplázása. Tehát az imént említett két érettségi tárgy eredményeinek a duplázásával is összegyűlhet a 400. És minden esetben a jelentkező számára kedvezőbbben kijött eredményt számítjuk be a felvételi során.
Nem is a legizgalmasabb ez a hiányzó 100 pont, ugye, mert akkor a 400 az egyértelmű ugye a tanulmányi átlagból és a tanulmányi eredményekből, de a 100 pont, ami még összeszedhető? Az honnan szedhető össze?
A 100 pont többletpontokból szedhető össze. A legtöbb jelentkezőnk valamilyen jogcímen szerez többletpontot.
Például a nyelvvizsga, ugye, amiről beszéltünk.
Így van, például a nyelvvizsga, vagy az emelt szintű érettségi, amit szintén említettünk.
Így, hogy most az emelt szintű érettségi már kötelező, azért így is többletpontot?
Abszolút, többletpontot
az ér. Egy is? Mert hogyha van még egy, azt gondolom, hogy igen, mert két emelt szintű érettségie van, az nyilván többletpont, de az egy is már az egy is,
amennyiben ugye arra a szakra, mint említettem, ha bár ez egy kicsit komplikált, arra az egyetemi szakra beszámítható az adott érettségi tárgy, természetesen többletpontot jelent. Tehát mindenképp pozitív a jelentkező számára. Ezen kívül tanulmányi versenyekért is adható többletpont, kivételes sport eredményekért is adható többletpont, illetve az előnyben részesítés kategóriájában a hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, vagy pedig ha valaki gyermekgondozás címén kér többletpontot, itt 40 többletpont szerezhető. Ezen kívül pedig, ha valakinek felsőoktatási szakképzésben oklevele van, az oklevél minősítésétől függően különböző számú többletpontban részesülhet.
Itt többször említettük már a nyelvvizsgát, illetve azt is, hogy ugye kikerült a felsőoktatás bemeneti követelményei közül a kötelező középfokú nyelvvizsga, de azért pluszpont szerezhető ezzel. A tavaszi járványhelyzet mindezt hogyan befolyásolta? Egyáltalán a nyelvvizsgáztatás hogyan alakulhatott? Mert ugye online lehetett, volt egy időszak, amikor online nyelvvizsgákat is lehetett tenni, és úgy tudom, hogy ehhez is azért az oktatási hivatal adta meg a kereteket, vagy az engedélyeket.
Így van. Valóban a járványhelyzet sajnos megnehezítette a jelentkezők életét is, mint minnyájunk életét. Ugye számos olyan tanuló jelentkező akadt, aki elkezdte ebben a tanévben a nyelvvizsgáját, de ugye részletekben tette le, vagy a szóbelit, vagy az írásbelit korábban abszolválta, ám a másik fele még hiányzott, de beütött a járványhelyzet, és nem vizsgáztathattak a nyelvvizsga központok személyesen. Ekkor ugye a kormány nyilván a nyelvvizsgázni vágyók és a felsőoktatásba bekerülők érdekében azon pozitív intézkedést hozta, hogy amennyiben valaki ebben a tanévben kezdte meg a nyelvvizsgáját, de ugye a Covid okán nem tudta befejezni, akkor a fél nyelvvizsgáért, tehát a rész nyelvvizsgáért is megadtuk azt a többletpontot, amely egyébként a teljes komplexért járt volna. Ez volt az egyik összetevő, illetve amit említett Zoltán, hogy több nyelvvizsga központ akkreditációt kért, és ugye az oktatási hivatal nyilván az akkreditációs feltételeket megvizsgálva megadta az akkreditációt.
Ezért ez egy külön feltételrendszert kell. Nyilván ahhoz, hogy egy biztonságos online nyelvvizsgáztatási rendszert vagy lehetőséget alkalmazni lehessen.
Így van, és ezt több vizsgaközpont teljesítette, és a mai napig közel 7900 személy tette le online módon a nyelvvizsgáját, ami azt hiszem, hogy egy
nagyon... ez a lehetőség egyébként fennmarad, vagy ez kifejezetten csak a veszélyhelyzet idejére volt érvényben, vagy ez az online nyelvvizsga lehetőség, ez megmarad?
Egyelőre megvan, a hosszú távot azt meglátjuk a későbbiekben.
Ha már a járványhelyzetről beszélünk, akkor ez a járványhelyzet valamit azért átalakított a felvételi eljárás során, vagy azért ez minden nagyjából ugyanúgy ment, mint a korábbi években, hiszen gondolhatnánk, hogy elektronikusan zajlik minden, tehát itt nem volt különösebb akadálya annak, hogy minden ugyanabban az időben, ugyanazokkal a határidőkkel történjen meg.
Így van, elektronikusan zajlik az eljárásunk, tehát itt ez nagyon-nagyon pozitív volt, ám de ugye a legtöbb felsőoktatásban jelentkezünk előtt még ott van az érettségi letételének kötelezettsége, és azért az érettségi megszervezése az egy hatalmas feladat volt, biztonságos megszervezése hatalmas feladat volt, és ugye ez alfája a felvételinek. Azt mondhatom, hogy az érettségik a legnagyobb rendben zajlottak le, köszönet a köznevelési intézményeknek, pedagógusoknak, a minisztériumnak, a tanulóknak, a szüleiknek, mindenkinek, tehát azért az érettségi egy nagy kérdés volt, de ez rendben volt.
Hát igen, a szóbelik ugye kikerültek a rendszerből idén, tehát csak írásbeli érettségi volt, de hát nyilván ezt is mindenki teljes értékű érettséginek, illetve a felvételi szempontjából teljes értékű pont számnak fogadja el.
Így van, tehát megvolt az érettségiből adódó pontszám. De természetesen nem csak magyar jelentkezőink vannak, hanem külföldiek is, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük azt, hogy mind a környező országokban, mind pedig a világ számos országában, hogyan is zajlanak a COVID okán az érettségvizsgák, vagy pedig az egyetemi főiskolai záróvizsgák, mert ugye van, aki mesterképzésre jön adott esetben Magyarországra, tehát külföldön szerzett alapképzése sok levéllel, tehát ezt figyelemmel kellett kísérnünk a külföldi érettségi bonyolítását, viszont azt mondhatom, hogy a benyújtott külföldi dokumentumokat határidőre szerencsére fel tudtuk dolgozni. Ami még a COVID okán megemlítendő, hogy ugye vannak olyan felsőoktatási szakok, ahol a felvételi során személyes megjelenést igénylő vizsgák szükségesek.
Gondolom például a művészeti képzések terén, ugye nagyon nehéz azt megoldani, hogy ne kerüljön sor személyes találkozásra.
Így van, tehát alkalmassági
vizsgák. De ha jól tudom, akkor egyébként a pedagógus képzésnél is van egy ilyen pályaalkalmassági vizsgálat, vagy vizsga.
Így van.
Ami megint csak nem nagyon bonyolítható le személyes találkozás nélkül.
Így van, tehát pontosan, ahogy említette Zoltán, a pedagógus képzésen is van személyes vizsga. Végül ugye a felsőoktatási intézmények jogszabály alapján is megkapták azt a lehetőséget, hogy kiválthatják a személyes megjelenést igénylő vizsgákat más módon, például a pedagógus képzés esetében egy motivációs összefoglaló levéllel dokumentummal kiváltható volt a személyes megjelenés, vagy pedig természetesen a biztonsági intézkedések maximális betartásával megtartották a személyes megjelenést igénylő vizsgákat.
Térjünk még vissza a felvételi eljárás még esetleg hátralévő szakaszaira, hiszen az már elhangzott, hogy a felvettek megkapták az SMS értesítést, már aki megadta ugye az elérhetőségét, telefonszámát, de a felvi.hu oldalon is mindenki nyomon követheti, hogy valóban elegendő volt-e az ő pontszáma az adott szakra, vagy a vágyott szakra való bekerüléshez. De nyilván azért már az adott intézménytől majd azért külön értesítést kapnak. Ez már nem az oktatási hivatal területe, hanem az adott felsőoktatási intézménye, de azért onnan kapják majd a továbbiakban az értesítést a további teendőkről a hallgatók.
Így van pontosan, illetve még az oktatási hivataltól is kapnak egy döntést, ez az úgynevezett besorolási döntés, tehát senki ne felejtse el az elfelvételi belépési jelszavát, ugyanis az oktatási hivatal napokon belül, de legkésőbb augusztus 5-ig, de valóban napokon belül kiteszi mindenkinek az elfelvételi tárhelyére a besorolási döntést, amelyben mi közöljük azt, amit már SMS-ben is megkapott a jelentkező, csak ugye normális hivatali döntésformában.
Ez mit jelent a besorolási döntés? Ez, hogy a hányadik helyen megjelölt intézménybe vették őt föl?
Így van, pontosan ezt jelenti. Tehát papíron, idézőjelben papíron, mert hát nyilván elektronikus dokumentumon is megkapja azt, hogy ide és ide felvételt nyert, vagy netán ide és ide sajnos nem nyert felvételt. Viszont ezt követően, ahogy Zoltán említette is, a felsőoktatási intézmények is küldenek a jelentkezőiknek egy felvételi döntést, amelyben valóban ott vannak az évkezdéssel kapcsolatos fontos információk.
Hát ott meg beiratkozás, golyatábor, az egyéb teendők vannak ebben.
Így van.
Viszont hát idén is lesz, hogy még a felvételi eljárásban tovább haladjunk, idén is lesz pótfelvételi. Mi a menetrendje ennek idén?
A pótfelvételi eljárás jogszabály szerint az általános, tehát a normál eljárás szerint zajlik le, tehát a pótfelvételi eljárás is elektronikus, minden esetben. Ugyanúgy a felvi.hu-n hirdetjük meg a felsőoktatási felvételi tájékoztatót a pótfelvételihez. Itt tud jelentkezni a jelentkezőnk, ugyanúgy, mint az általános eljárásban.
Olyas valaki is jelentkezhet, aki egyébként nem adta be a jelentkezését a rendes felvételi eljárásban?
Így
tehát
van.
Nem csak az, akinek most nem sikerült sehova bejutnia?
Így van, tehát aki nem jelentkezett az általános eljárásban, az a személy is jelentkezhet, illetve ugye akit nem vettek föl az eljárás során, az általános eljárás során, ők is jelentkezhetnek. Augusztusban lesz esedékes a pótfelvételi eljárás, meghirdetésre kerül meghatározott időn belül.
Tehát akkor lesz nyilvános az, hogy mely területekre, mely intézmény hirdet még pótfelvételi lehetőséget. Tehát ez még most bizonytalan, ezt még nem tudjuk, hogy
ebben a pillanatban nem tudjuk.
De véletlenül lesznek itt is ösztöndíjas helyek? Mert ha jól emlékszem, akkor az előző évek gyakorlata az volt, hogy itt inkább csak költségtérítéses helyekre lehetett jelentkezni.
Így van. Az elmúlt években jellemzően költségtérítéses, önköltséges helyekre lehetett jelentkezni. Az idén várhatóan a tervek szerint bizonyos képzési területek alapképzési szakjaira magyar állami ösztöndíjjal is be lehet kerülni, tehát biztatom azon jelentkezőket, akiknek esetleg nem sikerült bejutniuk a tegnapi nap folyamán felsőoktatási intézménybe, vagy nem jelentkeztek, hogy jelentkezzenek a pótfelvételi kapcsán, mert lehet, hogy lesznek állami ösztöndíjas helyek. A tájékoztatóból ez ki fog derülni.
Nem beszéltünk még a külföldi egyetemet választó magyar diákokról. Az ő felvételi eljárásuk vagy továbbtanulásuk azért valamilyen módon kapcsolódik az oktatási hivatalhoz, vagy ez teljesen önjáró, és a választott külföldi egyetem felé kell lebonyolítani az oktatási hivatal nélkül?
Így van, tehát ez teljesen önjáró. Az adott megcélzott külföldi állam, vagy adott esetben konkrétan a megcélzott egyetem honlapján kell tájékozódni. Viszont a jövőre, vagy később jelentkezőket biztatom arra, hogy januárban látogassanak el az edukáció kiállításra, ugyanis a Magyar Felsőoktatási Intézmények mellett számos külföldi felsőoktatási intézmény vagy külföldi állam minisztériuma megjelenik az adott egyetem vagy állam felsőoktatási lehetőségeivel. Tehát ez nem az oktatási hivatalon keresztül zajlik, hanem direktben kell megkeresni a külföldi intézményeket, de érdemes az edukáció kiállításon is utána nézni.
És azért tegyük hozzá, vagy tegyünk legalább említést arról, hogy aki most nem is külföldi egyetemet választ, de azért szeretne külföldön legalább részképzésben részt venni, úgyhogy egy hazai egyetemnek vagy felsőoktatási intézménynek a hallgatója, azért számára is kínálkoznak lehetőségek, különböző ösztöndíj lehetőségek, nem is akármilyenek.
Így van. Aki már bekerült felsőoktatási intézménybe, folytatja a képzését, elkezdte a képzését, folytatja a képzését, mindenképpen javaslom és érdemes, ajánlott az Erasmusszal élnie, ugyanis alapképzés vonatkozásában, aki már két fél évet elvégzett az adott intézményben, nézelődhet, válogathat az adott egyetem külföldi partner egyetemei közül, és hihetetlen lehetőségeket nyújt a külföldi részképzés, mind a nyelvtanulás, mind pedig adott esetben a külföldi intézmény oktatási módszertanának megismerése. Én csak ajánlani tudom a hallgatóknak, menjenek külföldre, éljenek ezzel a lehetőséggel.
Ezek egy-egy szemeszterre szóló ösztöndíjak, ugye? Az Erasmus ösztöndíjak.
Igen.
Vagy akár több szemeszterre is igénybe vehető?
Több szemeszterre is. Az Erasmus Plus keretében 3-12 hónapig folytathat tanulmányokat a hallgató, viszont lehetőség van szakmai gyakorlatot is teljesíteni külföldön, ez 2-12 hónap. Éljenek ezzel a lehetőséggel a fiatalok, mert mindenképp megéri.
Nyilván sokan hallgatnak most bennünket, akik a mostani felvételiben még, vagy a felvételi eljárásban nem érintettek, de tervezik már a felsőfokú tanulmányaikat, valamelyik középiskola, gimnázium padjait koptatják, vagy ha most nem is koptatják, mert ugye nyári szünidő van, de hát középiskolások mégis tervezik, hogy valamelyik felsőoktatási intézményben tanulnak majd tovább. Mi lehet a tanács a számukra, hogy hogyan készüljenek, akár most, aki most áll, mondjuk a gimnázium utolsó esztendeje előtt, vagy hogyan válogassanak a lehetséges képzések közül? Nyilván megvan egy irányultság, de hogyan tudnak a legalaposabban tájékozódni?
Nagyon-nagyon széles a portfólió, tehát valóban minden képzési területen számos felsőoktatási intézmény kínálja a képzéseit. Javaslom a mostani 10-es, 11-es hallgatóknak, hogy tanulóknak, hogy menjenek el az egyetemek nyílt napjára. Nézzék meg belülről az intézményt. Nézzék meg adott esetben, hogy egy-egy szak mögött mi van? Azt tapasztaljuk, hogy a tanulók nem feltétlenül tudják, hogy adott esetben egy gazdálkodási és menedzsment, vagy akár mechatronikai, mérnöki szak esetén mik azok a kompetenciák, azok az ismeretek, azok az attitűdök, amelyeket megszerezhetnek a képzés során. Mind a felsőoktatási intézmények a nyílt napjaikon elmondják, bemutatják a képzéseiket, mind az oktatási hivatal honlapján megtalálhatóak a szakleírások adott esetben, ahol el tudnak mélyedni a diákok a szakok beltartalmában, illetve feltétlenül javaslom, hogy nézzék meg a www.diplomántúl.hu oldalunkat, ami egy szenzációs magyar termék nagydíjat nyert.
Ez ugye kapcsolódik a diplomás pályakövetési rendszerhez, ha jól tudom, akkor.
Így van, pontosan. Tehát a diplomás pályakövetési rendszerünk egy bizonyos modulja, tehát adatintegrációs kutatási eredményeinket, illetve survey kutatási eredményeinket is publikáljuk itt.
Tehát tulajdonképpen a munkaerőpiaci helyzetet dokumentálják tulajdonképpen, ugye, hogy a végzés után néhány évvel milyen helyzetben, milyen fizetési kondíciókkal lehet elhelyezkedni a választott szakmával.
Így van. A fizetési kondíciók az adatköreink egy része csak. Ugyanakkor hozzátenném, hogy NAV és MÁK adatok alapján, tehát tény adatokon alapuló kutatási eredményeket teszünk ide ki. Tehát valóban tájékozódhat a jelentkező, hogy a végzés után 2-3-5 évvel vajon a munkaerőpiacon milyen bruttó bérre számíthat. De azt is megnézheti, hogy egy-egy szak elvégzését követően milyen munkakörökben helyezkedhet el. Nem gondolná az ember adott esetben, hogy számos bölcsészettudományi nyelvi szak képzés elvégzése után a legtöbben rengetegen az IT szektorban helyezkednek el. Ugyanis nagyon fontos tehát nagyon fontos a külföldi nyelvek ismerete, alapos nyelvtudás, alapos nyelvismeret, számos szektorban használható. Tehát javaslom, hogy nézzék meg a www.diplomántúl.hu-t, kiváló adatokat találhatnak például, de azt is megnézhetik, hogy egy-egy mondjuk alapképzési szakról vajon az ott végzettek hány százaléka megy tovább mesterképzésre. Ez is nagyon érdekes lehet és orientáló lehet. Kiemelném, hogy a természettudományi képzési területen kifejezetten magas a mesterképzésre tovább tanulók száma, amit egy nagyon-nagyon erős pozitívunként jellemeznék.
Akkor az oktatási hivatal honlapjára, illetve a felvi.hu oldalára érdemes azoknak is ellátogatni, akik most felvételiztek, és még a következő fázisait a felvételi eljárásnak pontosítani akarják, illetve azoknak is, akik majd csak a következő évben vagy években akarnak felvételizni. Az elmúlt órában Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatási elnök helyettese volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.